a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek az igéjét, amelyet olvasok Péter első levele második részének az első 10 verséből. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy újra azt hallhattuk a te igédből, hogy milyen táplálékot, milyen gondoskodást kínálsz te minekünk, akiket Jézus Krisztusban megkerestél, megváltottál és magadhoz hívsz. Köszönjük, hogy újra arról a szomjúságról, éhségről beszélsz velünk, ami ott feszül az életünkben, ami a te hiányodból származik, és azt mondod, hogy ha te igéddel táplálkozunk, ha te szavadra figyelünk, akkor megelégülhet az életünk, akkor megtelhet mindazzal a gazdagsággal és örömmel, amelyet te kínálsz mi nekünk. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel jöhettünk ma újra ide, és gyűlhettünk itt előtted össze. Bocsásd meg, ha sokszor sok minden mással kívánjuk megtölteni az életünket. Bocsásd meg, ha olyan örömökben akarunk vidámságot lelni, amelyeket nem te kínálsz. Bocsásd meg minekünk, ha olyan bölcsességgel akarunk járni az utunkon, ami csupán emberektől származik. Bocsásd meg, amikor magunk akarjuk irányítani az életünket, ahelyett, hogy a te kezedben hagynánk azt. Köszönjük, hogy te alkottad, és te tudod, hogy mire van szüksége. Így kérünk, hogy most is mondd azt nekünk, amit te készítettél el mi nekünk. Óvj meg attól bennünket, hogy a magunk vágyait keressük abban az igében, amit te kínálsz, taníts arra, amit te fontosnak tartasz. És kérünk, hogy a te igéden keresztül te add meg mindannyiunknak személyesen, amire szükségünk van. Könyörgünk hozzád a gyászolókért. Vigasztald meg őket. Te add, hogy veszteségükön túl lássák meg azt a szeretetet, amely megajándékozta őket most elment szerettükkel, és lássák meg azt a szeretetet, amely megmarad akkor is, amikor valakit elvesztettek, akit fontosnak tartottak, de te rád akkor is számíthatnak, te benned akkor is bízhatnak. Könyörgünk a betegekért. Adj gyógyulást, kérünk, hogy te adj gyógyulást testileg, és te adj gyógyulást lelkileg is azoknak, akik lelkükben szenvednek. Könyörgünk azokért, akik bizonytalanok, adj útmutatást. Kérünk téged azokért, akik elbízták magukat, a te szereteted alázza meg őket, mert ha te megalázol valakit, az nem elpusztít, hanem alkalmassá tesz arra, hogy fölemelj minket. Kérünk azért, hogy taníts most mindannyiunkat, s legyen egészen személyes az az ige, amellyel bennünket táplálsz. Gondoskodj rólunk, Urunk, ezen a mai Isten tiszteletünkön is. Amen. Isten igéjét amelynek alapján, amelynek magyarázatán keresztül Isten szent lelke ma beszélni akar velünk személyesen, írva találhatjuk Máté evangéliuma 16. részében, a 13. és következő versekben. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom néked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallás magyarázatában az utolsó alkalmakkor eljutottunk ahhoz a gondolathoz, ami a hitvallás harmadik bekezdésének a kezdetén található, hogy hiszünk Szentlélekben. A Szentlélek Istenbe vetett hitünkről beszéltünk, és láttuk, hogy hogyan kapcsol össze bennünket Isten szent lelke Jézus Krisztussal, hogyan végzi el bennünk a munkáját, hogy egyedül a Szentlélek munkája által jelenhet meg mindannyiunk életében Jézus Krisztusnak az ereje, az ő szeretete, az ő bölcsessége. Láthattuk azt, hogy ahogyan Jézus Krisztus nélkül nem ismerhetjük meg a mindenható Istent, a Teremtő Atyánkat, ugyanúgy Jézus Krisztus szent lelke nélkül egészen személyesen nem ismerhetjük meg Jézus Krisztust, a megváltó Urunkat. És a mai alkalommal folytatjuk a hitvallást a következő mondattal: hiszek egy egyetemes, keresztjén anyaszentegyházat. Különös váltást figyelhetünk meg innentől kezdve a hitvallásban. Az eddigiekben arról beszéltünk, azt vallottuk meg a hitvallásban, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami megváltónkban, és a Szentlélekben. És innentől kezdve megváltozik a rag, amit hozzáteszünk a hitvallásban szereplő gondolatokhoz. Azt mondjuk, hogy hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szenteknek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Finom változtatás, de talán van jelentősége, gondolja az ember, hogyha felfigyel erre. Miért lehet fontos ez az apró különbség? Valóban finom változtatás ez, de nagyon hangsúlyos üzenetet hordoz. Eddig arról az Istenről beszéltünk, aki tökéletes bölcsességét, szeretetét, hatalmát, gazdagságát tökéletesen közli velünk Jézus Krisztusban a Szentlélek által. Aki benne bízott, nem csalódott még. Első lennék én, ha szégyent vallanék, mondja az ébredéskori ének szerzője. Valóban, aki őszinte szívvel Istenhez fordult, aki az ő segítségét kérte élete nyomorúságaiban, az még soha nem csalódott az ő segítségében. Nála bármelyikünk megtalálhatja élete célját, értelmét, a valódi gazdagságát. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy ha valaki az egyházban bízik, ezért nem mondja a Szentírás, hogy hiszek az egyházban, akkor nagyon hamar csalódni fog. Sokak élete mutathatja ezt a példát. Az egyház pont olyan tökéletlen, gyarló és bűnös emberekből áll, mint bármely más emberi közösség. Ha valaki az egyháztól várja a segítségét, akkor nagyon hamar csalódnia kell. Ezért mondja a Szentírás, hogy hiszünk Istenben, hiszünk Jézus Krisztusban, hiszünk a Szentlélek Istenben, de az egyházban nem hiszünk. Aki az egyház tagjaiban hisz, az nagyon könnyen úgy járhat, mint az az édesapa, aki Jézus Krisztus tanítványaihoz vitte súlyos beteg gyermekét, és amikor Jézus Krisztus nem volt jelen közöttük, amikor saját erejükből próbálták megoldani ennek az édesapának a problémáját, akkor tehetetlenek voltak azzal a súlyos betegséggel szemben, amiben ez a fiú szenvedett. Jézus Krisztus személye kellett ahhoz, hogy megoldja azt a nyomorúságot, amivel az emberek nem tudtak semmit se kezdeni. A hitvallás figyelmeztet bennünket, egyedül Istenben, Jézusban, az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben bízhatunk, őbeli helyezhetjük a mindenható Istenben a mi hitünket, de éppen azért, mert hiszünk bennük és hiszünk nekik, komolyan vehetjük azt a valóságot, amiről Isten igéje beszél nekünk, hogy Isten Jézus Krisztusban anyaszent egyházat teremt. Egy egyetemes, keresztjén anyaszent egyházat. És ugyanígy nem a bűneink bocsánatában bízunk, hiszen az egy gyenge bizodalom lenne, hanem abban az Istenben bízunk, aki megígéri nekünk a bűneink bocsánatát, és egészen komolyan vehetjük, hogy ő igazat mond nekünk. És ugyanígy nem valamiféle általános módon hiszünk abban, hogy talán majd lesz valami a halálunk után, hanem hisszük, hogy az a Jézus Krisztus, aki maga is feltámadott, és aki azt mondta, hogy minket is feltámaszt, az igazat mondott nekünk, ezért hisszük a testünk feltámadását és az örök életet. Sajátos módon erre a kettőségre mutat rá az az igeszakasz is, amit előttetek felolvastam. Olvastuk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan kérdezte meg az apostolaitól, mit mond a közvélemény felőle. És elmondták, hogy milyen nagy emberekhez hasonlítják az ő szolgálatát, milyen fontos embereknek, prófétáknak a munkáját látják, hogy mintha Jézus Krisztusban folytatódna. És aztán Jézus odafordult a tanítványaihoz, és azt mondta, hogy és ti kinek mondotok engem? Szerintetek ki vagyok én? Péter tömör, világos és nagyon erőteljes mondatban fogalmazta ezt meg. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az életünk minden bajában, minden bűnünkben, egyedül rád számíthatunk, te vagy a megoldás a mi számunkra, te vagy az, aki Isten rendjét újra teremti, te vagy az, akiben egyedül hinni érdemes. Mindez benne van ebben a rövid hitvallásban, amit Péter ott mond, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus Krisztus megerősíti neki, azt mondja, hogy nem emberi gondolat csupán az, amit Péter fölvetett, nem egy vélemény a sok közül, mint ahogy volt olyan vélemény, hogy Keresztelő János munkája folytatódik ő benne, vagy hogy Jeremiás próféta tért vissza, és őhozzá hasonlították. Isten kijelentése adta Péter szájába ezeket a szavakat. Nem emberi gondolat, hanem Isten kijelentése. És aztán elmondja azt a mondatot, ami a Biblia talán egyik legtöbbet vitatott mondata lett, amit így olvashattunk. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Mi okoz itt félreértést? A Péter szó, tudjuk sokan, azt jelenti, hogy kő. És a római katolikus egyház a középkorban azzal próbálta igazolni hatalmi igényeit, hogy arra hivatkozott, erre az igére hivatkozott, azt mondták, hogy ha Péter a kőszikla, akkor Péterre vonatkozik az, amit Jézus utána mond, hogy ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. És valamiféle furcsa logikai ugrással azt mondták, hogy mivel Péter volt a római egyház első püspöke, ezt egyébként a történelmi adatok nem támasztják alá, vagy a történelmi tények nem erősítik meg a mi számunkra. Ezért Péter utódai, a későbbi római püspökök joggal formálhatnak igényt arra, hogy rájuk épül az egyház, az ő személyük az egyház alapja. Tehát ez szerint az értelmezés szerint, azt mondja Jézus, hogy Péter, te vagy az a kőszikla, akire az én egyházam fel fog épülni. Valóban ezt mondja Jézus? Valóban Péter az egyház alapja? Fontos, hogy felfigyeljünk arra, amit a Biblia kutatók egy elég jelentős csoportja mond, amire figyelmeztet bennünket, hogy ha megvizsgáljuk az Új Szövetség eredeti szövegét, akkor két különböző szó szerepel itt egymás mellett. Amikor azt mondja Jézus Péternek, hogy te Péter vagy, akkor a Petrosz szót használja, ami valóban követ jelent, egy darab követ, egy kövecskét. És utána ugyanennek a szónak a nőnemű formáját használja a görög szöveg, erre a Petrára, erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Tehát nem azt mondja, hogy te rád, Péter, építem fel az egyházamat. Különbséget tesz. Te, Péter, egy építőköve vagy az egyháznak, egy kövecskéje, és az a kőszikla, amire fölépítem az egyházamat, amire Jézus utal, az az a hitvallás, amit előzőleg Péter mondott. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ez az, amire Isten egyháza a kezdetektől fogva felépül. Különbség van Péter és a hitvallása között. Péter személyére nem épülhet egyház, de arra, amit kijelentett neki az Isten, arra, amit megvallottott Péter, arra fölépül Jézus Krisztus egyháza. De még ha azokkal a Biblia kutatókkal értenénk is egyet, akik arra gondolnak, úgy magyarázzák, hogy a Jézus által használt eredeti arámszövegben lehetett akár ugyanaz a kéfa szó mind a két esetben, akkor is fontos, hogy figyeljünk arra, amit szintén ők mondanak, hogy akkor sem Péter személye a fontos. Hogyan lehetne Péter az az alapkő, amire fölépül az egyház? Az a Péter, akinek annyi ügyetlenkedéséről, annyi hitetlenkedéséről, sokszor arról is olvashatunk, hogy szembefordult Krisztussal, vagy akár arról, hogy megtagadta őt. Ez a Péter nem lehet az egyháznak biztos alapja. Sőt, erre a Péterre nézve a Péter szó akár ironikusan is hangozhatna. Hogyan épülhetne rá az egyház? Ha Péterre gondolt itt Jézus, akkor is arra a tanítványra gondolt, aki megvallotta azt, amit Isten kijelentett neki, aki bátran vállalta azt, amit Isten szent lelke felfedett előtte, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia. Az a Péter, aki megtagadta Jézus Krisztust, az a Péter, aki jobban látta a tenger mélységét, mint Jézus Krisztusnak az erejét, amely fenntarthatja őt a tenger felett, az a Péter, aki azt mondja Jézusnak, hogy nem eshetik meg veled mindaz, amiről az Ószövetség oly részletesen leírta, hogy véghez kell menjen Jézus életében, az a Péter nem alapja az egyháznak. Az a tanítvány, akár Péter személyében, akár ma bármelyikünk személyében, aki megvallja, hogy Jézus a Krisztus az életünk megoldása, az élő Istennek a küldöttje, a fia, ő általa gyógyulhat meg az életünk, az a tanítvány fontos építőköve az egyháznak. Egyébként csak zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy a későbbiekben bár Péternek fontos szerepét olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, de arról is olvashatunk, hogy az egyház időnként kiküldi őt Jánossal együtt, hogy Samáriában ellenőrizzék, hogy mik történtek, vagy az egyház számon kéri őt, hogy mi az, amit végzett a római Kornélius házában. Nem Péter áll az egyház felett, hanem az egyház tagjaként áll meg, és engedelmeskedik Jézus Krisztusnak Péter apostol is. De nagyon fontos itt a mi számunkra ez, amire figyelmeztet ez a szakasz. Az egyház fontosságát nem az egyes építőkövei adják. Nem azok az emberek, akikből fölépül, nem a tagjai, hanem az a Jézus Krisztus, akiben ezek az emberek hisznek, aki ezeknek az embereknek az életét megoldotta, meggyógyította, új élettel ajándékozta meg őket. Hányan ábrándultak már ki a kereszténységből, mert csupán a Pétereket látták. Azokat a tökéletlen és gyarló embereket, akik az egyházat alkotják. Olyan világosan fejezi ezt ki egyik 19. századi racionalista liberális biblia tudós, a csalódottságot, amit az egyházban tapasztal. Azt mondta, hogy Jézus Krisztus meghirdette az Isten országát, és helyette eljött az egyház. Mennyire más az az Isten ország, amiről Jézus Krisztus beszélt, mennyire más az, amit ma itt tapasztalunk. De fontos, hogy az egyház lényege nem azok az emberek, akik tökéletlenek és bűnösök, az egyház lényege az a Jézus Krisztus, aki az ő életüket megváltoztatta, és változtatja folyamatosan, hogy egyre inkább hasonlóvá váljanak ő hozzá. Az egyház alapja, és egyben az egyház építője Jézus Krisztus, hiszen ő mondta, erre az alapra, erre a kősziklára építem fel az egyházamat. Ebből a gondolatból, amit a Biblia itt elénk ad, már világosan következik az, hogy az egyház nem azonos azzal a jogi vagy szociológiai fogalommal, amit manapság értenek a társadalomban az egyházon. Nem valamiféle emberi közösség, amely hasonló hite, hasonló véleménye, hasonló nézetei alapján jön össze, hasonlóképpen imádja az általa elgondolt Istent. Az egyház az, amit Jézus Krisztus erre a közös hitvallásra épít fel, hogy ő az Isten, az élő Isten fia, ő a mi életünk gyógyítója, gondviselője, ő a mi életünk szabadítója. Éppen ezért bibliai értelemben nincs értelme annak, hogy Mohamedán egyházról vagy Krisna tudatú egyházról beszéljünk, sőt, sajnos még annak sincs értelme, hogy unitárius egyházról beszéljünk, hiszen akik nem vallják Jézus Krisztusnak az istenségét, azt, hogy a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus az életünket meg tudja szabadítani, azok nem tartoznak Jézus Krisztus egyházához. Azok tartoznak Jézus Krisztus egyházához, akik az ő nevét vallják, akik az ő belé vetett hitük által élnek. Nem véletlen, hogy az apostoli hitvallás eredeti szövegében benne sincsen az a jelző, hogy keresztjén ennél a kitételnél. Nem azt mondja, hogy az egyetemes keresztjén anya szent egyházban, csupán annyit, hogy az egyetemes anya szent egyházban hiszek, fel sem merült, hogy más anya szent egyház létezhetne azokon kívül, akik Jézus Krisztusban bíznak. Tehát az egyház a bibliai értelemben nem kiváló emberek közössége, de még csak nem is egyféle gondolkozású, egyféle véleményen levő embereknek az együttese, nem azok, akik hasonló Isten tiszteletet folytatnak, vagy hasonlóképpen gondolkoznak, hanem akkor micsoda? A Biblia azt mondja, hogy az egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten magához hív, és akik ennek a hívásnak engedelmeskednek. Az a szó, ami a Bibliában az egyházat jelzi, ekklészia, az arra utal, az a töve az, hogy Isten kihív bennünket, a kihívottak közössége. Azokat, akiket a világból, amely sokféleképpen gondolkozik Istenről, Isten megszólít, kihív, hogy egy új néppé tegye ezeket az embereket. Azok az emberek, akik Jézus Krisztusban megtalálták az életük megoldását, azok az emberek, akik Jézus Krisztusban Isten új népévé lettek. Az egyház tagjait tehát nem az érdemeik kötik össze. Nemrégiben egyik ifjúsági csoportunkkal tanulmányoztuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelét, és annak az elején olvastuk, hogy Pál apostol milyen kegyetlen őszintességgel tárja föl a korintusi gyülekezet előtt, hogy Isten nem azokat hívta el, akik hatalmasok, akik előkelők, nem azokat hívta el, akik gazdagok, hanem a szegényeket, a lenézetteket. Pál apostol azt mondja, hogy a semmiket hívta el. Ilyen emberekből áll Isten egyháza. Nem az érdemük köti össze őket, de nem is az erényeik kötik össze Isten egyházának a tagjait. Hiszen egyenként olyan emberekből áll Istennek az egyháza, akik hiszik és vallják, és el is mondják mindenkinek, hogy ők személyükben nyomorult bűnösök, akik Jézus Krisztus nélkül Isten méltó ítélete alá esnének. Semmi erényük nincsen, ami feljogosítaná őket arra, hogy Isten előtt megállhassanak. De ugyanígy nem is a hagyományok kötik össze az egyházat, nem is a közös szokásaink vagy a közös értékrendünk, még csak nem is a szimpátiánk, amit egymás iránt érzünk, hanem az, hogy Jézus Krisztus mindannyiunkat megváltott, és amikor ezt kijelentette nekünk, akkor benne fölismertük az életünk értelmét, átvettük tőle mindazt a gazdagságot, amit mi nekünk elhozott, és csak neki akarjuk szentelni mindenestül az életünket. Megtapasztaltuk Istennek a szeretetét Jézus Krisztusban, és a Szentlélek ereje átformálta egyenként mindannyiunk életét. Ezért lehet egyetemes az Anya Szent Egyház. Nagyon gazdag szó ez az egyetemes szó. Mert nem csak azt jelenti, hogy szerte a világon, amerre elindulunk, olyan embereket találhatunk, akik Jézus Krisztust uruknak vallják, akikkel egyféleképpen együtt tartozunk ebbe az egyetemes Anya Szent Egyházba, hanem azt is jelenti, hogy amióta a világ létezik, amióta Isten embert teremtett, újra és újra elhívott embereket, akik ugyanúgy tagjai az egyháznak, ahogyan mi azok lehetünk. És amíg a világ létezni fog, az egyházat semmiféle erő el nem pusztíthatja. Azt mondja a Szentírás, hogy ennek az egyetemes Anya Szent Egyháznak volt a tagja már Ábrahám, ennek az egyetemes Anya Szent Egyháznak a tagja volt Mózes, akiről azt olvassuk, hogy a Jézus Krisztusért vállalt szenvedések töltötték meg az életét, mert ezeket többre becsülte a világ minden gazdagságánál. Ennek a tagja voltak már az Ószövetség nagy hívő emberei, és ennek a tagjai nem csak a mai élő gyülekezetek hívő tagjai, hanem ennek lesznek még tagjai mindazok, akik Jézus Krisztus második eljöveteléig az ő elhívásának engednek. Nagyon fontos, hogy ilyen időtávon, ilyen terjedelemben semmi más nem tarthatna össze egy emberi közösséget. Olyan különös, hogy még akár a szimpátia sem tud összetartani emberi közösségeket ilyen távon. Olyan szomorú, hogyha mást állítanak egy gyülekezet vagy egy egyház középpontjába Jézus Krisztuson kívül. Eszembe jutott az, amit egy hívő ismerősöm mesélt el. Jó néhány esztendővel ezelőtt egy református gyülekezet, alázatos, mélyen hívő, nagy tudású bölcs, sokak számára példakép lelkipásztora elhunyt, és a gyülekezet kiürült. Nagyon sokan, akik korábban minden vasárnap ott voltak istentiszteleten, eltűntek. De nem csupán azért, mert átmentek egy másik istentiszteletre, egy másik gyülekezetre, máshol se gyökereztek meg, és akkor se tértek vissza a gyülekezetbe, amikor ennek a lelkipásztornak egy hozzá hasonló, méltó utódja került a gyülekezet élére. Ahogy ez a gyülekezeti tag fogalmazott, sokak számára, amikor meghalt ez a lelkipásztor, meghalt az Isten. Ők ennek a hívő embernek a személyéhez kötődtek. És amikor ő eltávozott közülük, akkor Istentől elszakadtak. Mert nem Jézus Krisztusban volt az a kapcsolópontja az életüknek, ami Istennel összekapcsolta volna őket, hanem egy nagyon komoly, nagyon alázatos, mélyen hívő emberben, akinek azonban nem a hitét látták, csak a személyét. És az ő személye nem tarthatta meg ezeket az embereket az egyházban. Minden más elmúlik, megváltoznak a szép hagyományaink, a szokásaink, el fog múlni az az értékrend, ami ma a világban divatos, és ami talán sok szempontból összekapcsolódik az egyház tanításával. Egyedül Jézus Krisztus az, aki megmarad. De Jézus Krisztus egyházán, azt mondja az Urunk, a pokol kapui sem vehetnek erőt, a pokol erői sem diadalmaskodhatnak. Különös kép ez a pokol kapui, az ókorban a város legerősebb, legjobban megerősített pontja mindig a kapu volt. Azzal, azt jelképezi ezzel az Úr Jézus, hogy nincs olyan erő, ami erősebb lehetne Isten egyházánál. Még a halál sem tarthatja fogva azokat, akiket Jézus Krisztus a maga népébe elhívott. És Jézus Krisztus egyháza éppen ezért nem szűnhet meg, támadhatnak ellene ideológiák, támadhatnak ellene politikai rendszerek, a politikai rendszerek, az ideológiák, vagy az azokat képviselő emberek mindig sokkal hamarabb elporladnak, mint azok, akik Jézus Krisztusba vetik a hitüket. De miért mondja azt a hitvallás, hogy egy egyetemes anyaszent egyházat hiszünk? Hiszen ha körbenézünk, látjuk azt, hogy még a Jézus Krisztust vallók is egy sor felekezethez sorolják magukat, van, aki a római katolikus egyházhoz tartozónak vallja magát, van, aki a református egyházhoz, az evangélikus, a baptista, a metodista egyházhoz tartozónak. Melyik az az egyház, amiről a hitvallás beszél? Ha végig gondoljuk az eddig elhangzottakat, akkor választ is tudunk erre adni. Magában egyik egyház sem az az egyház, amiről Jézus beszélne. Ha Jézus Krisztusban van, akkor mindegyik válhat ennek az egyháznak a részévé. Ezért teszik azt a fontos megkülönböztetést a teológusok, amit az egyház kapcsán el kell, hogy mondjunk, beszélnek látható egyházakról, és beszélnek láthatatlan egyházról. A hívő emberek látható egyházakban élnek. Vannak, akik katolikus, vannak, akik református, vannak, akik baptista vagy metodista, vannak, akik evangélikus templomokban jönnek össze dicsérni az Urukat. Ezek emberi szervezetek. És ezek fölött, az emberi szervezetek között, fölött áll az a láthatatlan egyház, amelyhez mindazok hozzátartoznak, akik Jézus Krisztusban bíznak. Nagyon fontos, hogy ez a kettő nem azonos. Sokan, akik a látható egyházhoz csatlakoznak, sok minden más miatt csatlakoznak hozzá. Vannak, akik az egyház értékeit tartják fontosnak, vannak, akik, amint az előbbi példából kiderült, egyes személyeket tartanak szimpatikusnak az egyházon belül, vannak, akik valamiféle identitástudat miatt keresnek helyet egy egyházban, és Jézus Krisztus nem találják meg. Ezek az emberek Jézus Krisztus egyházához nem tartoznak hozzá. Megkereszteltünk egy kisgyermeket, a keresztség még nem tesz valakit az egyház tagjává. Bár megvan benne az a csodálatos ígéret, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt, őt is nagyon szerette, őnek is elkészítette az üdvösség gazdagságát, de csak akkor lesz ő is, és akkor leszünk mi is ennek az egyháznak a tagjai, hogyha személyesen Jézus Krisztus kezébe tesszük le az életünket. És amikor fogadalmat tettünk, arra tettünk fogadalmat, hogy ebbe az irányba fogjuk segíteni őt, a szülők, a keresztszülők és a gyülekezet közösen, de ha ezt nem tesszük meg, akkor a keresztség egy teljesen felesleges cselekmény, sőt bizonyos szempontból félrevezetheti azokat, akik azt gondolják, hogy ezáltal ő az egyházhoz tartozik. Az egyházhoz azok tartoznak, akik komolyan veszik azt, amit Isten a keresztségben megígért a számukra. Olyan jó, hogy sokan lehetnek és lehetünk, és ezzel a bizalommal lehetünk ez iránt a kisgyerek iránt is, hogy Isten szent lelke meggyőzi őt, megtanítja őt arra, amit a keresztség a mi számunkra jelent. És ugyanakkor a láthatatlan egyház sem azonosítható egyetlen felekezettel sem. Egyrészt azért, mert minden felekezetben ott vannak azok, akik nem hisznek valóságosan Jézus Krisztusban, másrészt azért, mert mindegyik felekezetben ott vannak azok, akik hiszik és vallják Jézus Krisztust, mint Urukat. A bűn, az emberi gyarlóság, azok az eltérő hangsúlyok, amiket Isten igéjében találunk, elválasztanak sokszor bennünket egymástól. És mégis felekezeteken felül összeköt bennünket az a Jézus Krisztus, aki elhívott bennünket, és akiben az életünk megváltóra talált. És ez sokkal fontosabb, mint azok az emberi választóvonalak, amiket sokszor mi felállítunk. De akkor joggal merülhet föl a kérdés, hogy baj-e akkor, ha mi reformátusnak valljuk magunkat? nem kéne megszüntetni ezt az egész felekezetesdit, nem kéne letagadni azt, hogy mi egy ilyen közösséghez tartozunk, nem kéne valahogyan közösséget teremteni azokkal, akik most nem reformátusok. Nem. Azért, mert Isten a mi bűneink következményéből is tud jót formálni. Ahogyan annak idején a bűn következménye volt az, hogy létrejöttek a különféle nyelvek, és Isten a nemzetekben egyfajta támaszt, egyfajta erőt, egyfajta keretet adott az életünknek, ugyanúgy, bár a bűnünk az, ami elhomályosítja sokszor a látásunkat, de Isten áldássá tette ezeket a különféle felekezeteket Isten népe számára. Ha valaki azt mondja, hogy büszke arra, hogy a Kis, a Tóth vagy a Takács családhoz tartozik, az nem azt jelenti, hogy ezzel lenézi a Balogokat, vagy a Németeket, vagy a Takácsokat. Ez csupán azt jelenti, hogy megbecsüli azt az ajándékot, amit Istentől kapott a családjában. A felekezetek Isten kezében ilyen családdá formálódhatnak. Olyan közösségé, amelyben Isten Jézus Krisztusban hívő emberekkel összekapcsolja az életünket, amelyben megajándékoz bennünket mindazzal, amiben egyikünket, másikunkat vezeti, és mindez közössé válhat az az ajándék, amit egyenként tőle kapunk. Az, hogy mi reformátusok vagyunk, ha nem azt jelenti, hogy megvetjük a baptistákat, vagy metodistákat, katolikusokat, vagy evangélikusokat, hanem azt jelenti, hogy értékeljük mindazt az örökséget, amit Istentől reformátusként kaptunk, akkor nem átok lesz, hanem áldás lesz. És ez nem kéne akadálya legyen annak, hogy fölismerjük azokat az ajándékokat, amit Isten más felekezeteknek adott, hanem azt jelenti, hogy a keresztény anyaszentegyházhoz azokkal az ajándékokkal járulhatunk hozzá, amelyeket Isten a mi egyházunknak adott. És olyan jó így visszanézni egyházunk történetére, ha ma olvassuk Kálvin János institúcióját, azokra a nehéz kérdésekre, amelyek minket is foglalkoztatnak, Kálvin János hívő emberként írja le azokat a bibliai válaszokat, amelyeket Isten szent lelke kijelentett előtte. Ha ma kezünkbe vesszük Szikszai György közel 200 éves, vagy több mint 200 éves ima könyvét, akkor olyan imádságokat találunk benne, amelyek ma a mi számunkra is támaszt és segítséget nyújthatnak, hogy hogyan tudunk tartalmas, gazdag módon fordulni Istenhez. Ha a kezünkbe vesszük a gyülekezet korábbi lelkipásztorának, Szabó Imrének a emlékiratait, akkor az ő harcaink keresztül a saját harcainkat ismerhetjük föl, és bátorítást, bíztatást adnak nekünk abban, hogy mi is élhetünk hívő életünkben Jézus Krisztus ereje által győzelmes életet, ahogyan ő is élhetett azt. És ugyanezt az ajándékot, amit a mi számunkra református keresztény egyházunk hordoz, amit felfedezhetünk abban a családi hagyományban, amit a reformátusság nagy családja hordoz, ugyanezt az ajándékot fedezhetjük föl tágabb keretekben a egyetemes keresztény anyaszentegyházban. Hiszen Kálvin Jánoshoz, Szikszai Györgyhöz vagy Szabó Imréhez hasonló hívő embereket Isten adott más keresztény egyházaknak, és az ő tapasztalataik, az ő Istentől kapott gazdag kijelentéseik mind erőt, gazdagságot, segítséget jelenthetnek a mi számunkra. Az egyház a Biblia szerint olyan, mint egy épület. Az épület téglákból épül föl. Önmagában egy tégla nem épület. Ahhoz, hogy egy tégla az épület részévé váljon, rá kell helyezni egy másik sor téglára, köré helyezni további téglákat, és aztán erre a sorra ráhelyezni egy újabb téglát. A keresztény anyaszentegyház így épül föl. És ez mutatja meg, hogy miért van szükségünk, nagyon nagy szükségünk, ha valljuk is, hogy bűnös emberekből áll ez az egyház, arra, hogy higgyük, hogy Isten Jézus Krisztusban, az ő szent lelke által egy anyaszent egyházat hív el a mi számunkra. Olyan embereket adott, akikre ráépülhet a hívő életünk, mert sokszor ugyanazokat a harcokat, amikkel mi küzdünk, ők már megküzdötték, mert ugyanazokra a kérdésekre Isten nekik már kijelentette a választ, amelyekben mi most még téveigünk, mert az ő tapasztalataikra ráépülhet a mi hívő életünk. Az ő igeértésük sok mindent világossá tehet a mi számunkra. És Isten ad mellénk más köveket, akikkel együtt hordozhatjuk azt a következő generációt, akiket majd ránk épít, mindaddig, amíg vissza nem jön a mi Urunk. Hiszek egy egyetemes, keresztjén anyaszentegyházat. Nem az a feladat, hogy megpróbáljuk létrehozni a Jézus Krisztusban hívők szűk csoportját, és mindenki mást elűzzünk ebből a közösségből, hanem azt a feladatot adja mi nekünk Jézus Krisztus, hogy ismerjük föl körülöttünk azokat, akiket bár bűnös emberek, ő elhívott, akiket ő velünk együtt kész megtisztítani, akikkel együtt haladhatunk a cél felé, az ő elhívása, ígérete felé, és arra hív bennünket, hogy református egyházunkra gondolva, és arra a nagy egyetemes keresztjén anyaszent egyházra gondolva, amelynek itt is, ott is különféle felekezetekben ott vannak a tagjai, tegyük valósággá, hogy az alap, a közös alap nem más legyen, hanem az a Jézus Krisztus, akiben az életünk valódi megváltót, valódi megoldást nyerhet. Ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk téged azért, mert te elhívtál bennünket Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a te néped tagjai lehetünk, nem a mi érdemeink, nem a mi erényeink alapján, nem tudásunk vagy valamiféle képességünk alapján, hanem egyedül annak alapján, hogy te szerettél bennünket, és Jézus Krisztusban megnyitottad az utat magadhoz. Köszönjük neked, hogy bár tökéletlen emberi módon tudunk csak szeretni téged, mégis a mi életünkön keresztül fölragyoghat a te dicsőséged, ha te rád gondolunk, ha téged engedünk szóhoz jutni, szavainkon, tetteinken, egész életünkön keresztül. Köszönjük neked, hogy te bennünket közösségben hívtál el. Köszönjük, hogy nem egyedül kell megharcolnunk hívő életünk nehéz harcait, küzdelmeit. Áldunk téged azért, mert egymásra nézve közösen harcolhatjuk meg ezeket a küzdelmeket, mert adtál olyan elődöket, akik már hasonló küzdelmekben győztesen állhattak, vagy éppen a bukásaikról adhattak hírt, és elkerülhetjük ugyanazokat a csapdákat, amelyekbe ők belekerültek, és köszönjük, hogy az ő életük is mutatja a mi számunkra, hogyha elbuknánk is, te nálad mindig van új kezdés, új megoldás, te veled újra lehet folytatni a hívő életet. Hálát adunk neked azért a gazdagságért, amit egymásban adsz mi nekünk. Köszönjük, hogy győzelmes, köszönjük, hogy áldott életre hívsz bennünket. Óvj meg minket attól, hogy egyedül akarjunk bukdácsolni, engedd meg azt, hogy fölismerjük mindazt a lehetőséget és ajándékot, amit testvéreinkben készítettél mi nekünk. Hadd adjunk most hálát neked református egyházunkért. Köszönjük mindazokat, akik te benned bízva, a te beléd vetett hitük által átélhették azt, amit te készítettél nekik, és a mi számunkra erről bizonyságot tehettek. Köszönjük neked hívő őseinket, akiktől oly sokat kaphattunk, és kérünk téged, hogy tégy minket méltó utódjukká, óvj meg bennünket attól, hogy emberi értékekkel akarjuk gyarapítani a te egyházadat, taníts arra, hogy mi is Jézus Krisztust ragyogtassuk föl, mint a te egyházad egyetlen alapját. És könyörgünk téged egyházunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, hogy helyesen kormányozzák a te egyházadat, adj nekik világosságot, hogy csak benned mutassák fel annak lényegét, és hozzád vezessék mindazokat, akik te nálad megoldást keresnek. Könyörgünk azért, Urunk Jézus Krisztus, hogy minket is tégy ennek a munkásaivá. Hadd legyen az életünk feléd mutató, útmutató nyíl, hadd beszéljünk, gondolkodjunk és cselekedjünk mindent a a te nevedben, amire te elhívtál bennünket. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.